Atyánk, hálásak vagyunk a te igédért, amivel összekötöd a mennyet, a földet. Köszönjük, hogy azt mondod, hogy a te igéd olyan, mint az eső és a hó, amely lehull az égből. Termővé és gyümölcsözővé teszi a földet, magot ad a magvetőnek és kenyeret az éhezőnek, és nem tér hozzád vissza üresen, hanem megteszi a dolgát, amiért küldted. Atyánk, ilyen talaj szeretnénk lenni ma a te számodra. Szeretnénk, hogyha összekötnéd a mennyel a földet, a mi szívünket a te igéddel, és kérünk, hogy cselekedj, dolgozz, és formálj bennünket olyanná, amilyennél te akarod, hogy legyünk. Amen. Isten igéjét a mai délelőttön az apostolok cselekedeteiről írott könyv 8. fejezetéből fogjuk olvasni. Ez a sorozatunknak a soron következő igéje. Így olvassuk az élő Isten szavát az apostolok cselekedeteinek 8. fejezetéből, az első verstől a 25. versig. Így hangzik Isten igéje. Saul pedig egyetértett István megölésével. Azon a napon nagy üldözés kezdődött a jeruzsálemi gyülekezet ellen, és az apostolok kivételével mind szétszóródtak Júdea és Samária területén. Kegyes férfiak azonban eltemették Istvánt, és nagyon megsiratták. Saul pedig pusztította az egyházat, házról házra járt, férfiakat és nőket hurcolt el, és börtönbe vetette őket. Akik pedig szétszóródtak, elmentek és hirdették az igét. Fülöp lement Samária városába, és ott hirdette nekik a Krisztust. A sokaság egy szívvel és egy lélekkel figyelt arra, amit Fülöp mondott, amikor hallgatták őt, és látták azokat a jeleket, amelyeket tett. Sok megszállottból ugyanis hangos kiáltással kimentek a tisztátalan lelkek, sok béna és sánta is meggyógyult, és nagy öröm volt abban a városban. Élt abban a városban már azelőtt is egy Simon nevű férfi, aki varázslással foglalkozott, és ámulatba ejtette Samária népét, mert hatalmasnak mondta magát. A város apraja nagyja hallgatott rá, és azt mondták, ő az Isten hatalmasnak nevezett ereje. Hallgattak rá, mert varázslásával már jó ideje ámulatban tartotta őket. De amikor hittek Fülöpnek, aki az Isten országáról és a Jézus Krisztus nevéről szóló evangéliumot hirdette, megkeresztelkedtek férfiak és nők egyaránt. Simon maga is hívő lett, majd miután megkeresztelkedett, Fülöp mellé szegődött, és amikor látta, hogy jelek és nagy csodák történnek, egészen elámult. Amikor meghallották a Jeruzsálemben levő apostolok, hogy Samária befogadta az Isten igéjét, elküldték hozzájuk Pétert és Jánost. Ők lementek és imádkoztak értük, hogy részesüljenek a Szentlélek ajándékában, mert még nem szállt le egyikükre sem, csak megvoltak keresztelve az Úr Jézus nevére. Akkor rájuk tették a kezüket, és részesültek a Szentlélek ajándékában. Amikor látta Simon, hogy az apostolok kézrátételével adatik a lélek, pénzt ajánlott fel nekik, és így szólt. Adjátok meg nekem is ezt a hatalmat, hogy akire ráteszem a kezemet, az vegye a szent lelket. Péter azonban ezt mondta neki. Vesszen el a pénzed veled együtt, amiért azt gondoltad, hogy pénzen megszerezheted az Isten ajándékát. Nem részesülhetsz, és nem is örökölhetsz ebből, mert a szíved nem tiszta az Isten előtt. Térj meg tehát a gonoszságodból, és könyörögj az Úrhoz, hát ha megbocsátja neked szíved szándékát. Mert látom, hogy a keserű irítség és a gonoszság fogságába estél. Simon így válaszolt. Könyörögjetek értem az Úrhoz, hogy semmi se szálljon rám abból, amit mondtatok. Ők pedig bizonyságot tettek, és hirdették az Úr igéjét, azután visszatértek Jeruzsálembe, és útközben sok samáriai faluban hirdették az evangéliumot. Idáig az ige, imádkozzunk. Köszönjük, Atyánk, hogy a Te igéd lélek és élet. Köszönjük, Atyánk, hogy a Te igéd kétélű kard, ami elhatol az ízületek és a velők megoszlásáig, és megítéli a szív rejtett gondolatait. Az a vágyunk, és erre kérünk, hogy ítéld meg a szívünk rejtett gondolatait, vedd ki onnan, ami nem tőled van, és ültesd be oda azt, ami tőled van. Amen. Foglaljunk helyet. Miért adok vajon ilyen címet egy ige hirdetésnek, amikor hívőknek a gyülekezetéhez beszélek, hogy térj meg? Hiszen nem hívők sokasága előtt állok most, hanem az Isten gyülekezete előtt. Mégis azért adtam ezt a címet, mert az Isten gyülekezetének folyamatosan vizsgálnia kell önmagát, hogy rajta van-e még az úton. Folyamatosan vizsgálnod kell a szívedet, hogy az Úré vagy-e még. Hogy csak névben vagy-e keresztény, Krisztus követője, vagy valóságosan az övé vagy-e. És Simonnak, a varázslónak, a mágusnak a története az iskola példája, a mintája annak, amikor valaki azt gondolja magáról, hogy hívő, keresztény, de valójában semmilyen kapcsolata nincsen az Úrral. Ezért tehát hallgatnia kell az Isten népének az igét, és hagynunk kell, hogy vizsgálja a szívünket, hogy állunk ebben a kérdésben. Mert Simon, a varázsló, azt gondolta magáról, hogy hívő. De ebben az ige szakaszban azt látjuk, hogy a gondolkodását, a cselekedeteit, az életvitelét nem igazította hozzá Krisztushoz. És amikor eljön egy kritikus helyzet, akkor mindenki számára nyilvánvalóvá válik, hogy ez a Simon ugyanaz, mint aki volt. Semmiben nem változott. A nevében talán igen, mert elkezdte magát úgy nevezni, hogy én vagyok Simon, Jézus Krisztus követője. De amúgy az életében semmi nem változott. Hát ezért szükséges megnéznünk az Isten igéjét, és hagynunk, hogy elérje a szívünket. De még mielőtt Simon személyére térünk rá, egy kicsit szeretném beágyazni ezt a történetet abba az összefüggésbe, amiben itt történt előttünk a Bibliában. Remélem, hogy mindenkinek megvan még ez a könyvjelző. És bízom benne, hogy használjátok is, benne van a Bibliátokban, és amikor olvassátok, akkor forgatjátok. Nem csak azért, mert szép, hanem azért, mert egy nagyon fontos üzenetet tartalmaz. Ugye az elején az látható, hogy ebben a fél évben az apostolok cselekedeteiről tanulunk. A másik oldalán viszont találtok 4 város, illetve térség nevet. Jeruzsálem, Júdea és Samária, Róma és Debrecen. És bízom benne, hogy emlékeztek rá, mit mondtam, miért ezt a 4 város, illetve térség nevet írtuk rá. Azért, mert az apostolok cselekedetei legelején Jézus azt mondja, hogy maradjatok Jeruzsálemben, amíg erőt vesztek, amikor eljön hozzátok a Szentlélek, küldetést szeretnék rátok bízni, mert tanúim lesztek Jeruzsálemben, Júdeában és Samáriában, sőt egészen a föld végső határáig, ami abban az időben Rómát jelentette, a római birodalomnak az egyik szélét, és hát utána látjuk, hogy elterjed az evangélium, és Rómától elér egészen hozzánk Debrecenig is. És ez a folyamat nem állhat meg, mert az Isten népének küldetése van. Hol játszódik a mai történetünk? Samáriában. Fülöp egymagában elmegy és hirdeti az igét Samáriában. Miután az István megkövezése után üldözés támad, és a tanítványok szétszóródnak. Hát a tanítványok sokassága szóródik szét, az apostolok ott maradnak ugyan Jeruzsálemben, de hát emlékezzetek, hogy hány ezer tagú volt az a gyülekezet, ami Jeruzsálemben eddigre kialakult. Hány ezer tagú volt? Így van, ott a helyes válasz. 5. 5000 tagú, nem csupán 3, mert utána még 2000 ember csatlakozott hozzájuk. 5000 embert szétdob az István megkövezése miatt támadt üldöztetés, 5000 embert szétszór a környéken. Hányan mennek Samáriába az 5000-ből? 1. Vajon miért? Azért, mert Samária a zsidók számára a no-go zóna volt. Egy olyan hely volt, ahova egy zsidó ember nem akarta betenni a lábát. Ennek szoros történelmi és kulturális hagyományai voltak a zsidóságban. Krisztus előtti 8. században északról eljön a babiloni birodalom, ledózerolja az egész akkori közel-keletet, és az északi izraeli királyságnak a teljes lakosságát a vezetői réteggel együtt deportálja Babilonba, és az akkori politikai kultúrának megfelelően a Babilon környékén leigázott népeket pedig áttelepíti az északi izraeli királyságba. Ezzel a teljes nép cserével ellehetetlenítették az országoknak az önálló működését. Akik tehát Samária területén laktak, ez a régi izraeli északi királyság, azokat a Júdeába hazatelepülő, a babiloni fogság után hazatelepülő zsidóság borzasztó rossz szemmel nézte. Annyira rossz szemmel, hogy amikor a hazatelepülő zsidók újra kezdik építeni a városfalat, és a samáriaiak felajánlják a segítségüket, akkor ők ezt rendkívül élesen és keményen visszautasítják. Hát képzelhetitek, hogy ezután milyen kapcsolat lehetett közöttük. Aztán egy nagy ugrás a történelemben, és Samáriáról János evangélium a 4. fejezetében olvasunk, egy asszonyról, aki a samáriai asszony nevet kapta, mert hogy Samáriában élt. És azt olvassuk az ő történetében, hogy Jézusnak Samárián kellett pedig átmennie. És ez a rövid félmondat egyáltalán nem jelentéstelen és üzenet nélküli, sőt, annál gazdagabb üzenetű, mert Galilea helyezkedett el északon Izraelben, középen mondjuk úgy, hogy Samária, és alul délen Júdea. Egy valamire való zsidó ember a középső samáriai térséget messze elkerülte, mert van Jánosnak egy apró megjegyzése, ennyit kell tudni a zsidók és a samáriaiak kapcsolatáról, hogy a zsidók nem érintkeztek a samáriaiakkal. Nem volt hozzájuk közük. Egy rendkívül terhelt, kulturálisan, történelmileg, vallásilag terhelt kapcsolat után Jézus minden további magyarázat nélkül azt mondja, hogy tanúim lesztek először Jeruzsálemben, aztán Júdeában és Samáriában. Értitek, fiúk? Igen, és aztán a föld végső határáig. Hát annyira vették komolyan Jézust ezek a derék tanítványok, hogy az 5000-ből egy valaki komolyan veszi, hogy oda is kellene menni. És hogy ha már el kell menni, mert üldöznek bennünket Jeruzsálemben, hát akkor miért ne mennénk oda, amiről egyébként Jézus beszélt? Érzitek Fülöpnek a szívét? Micsoda Istennek odaszánt ember! Mindannyian nagyszerűek voltak az ige tanúsága szerint. Mert a tanítványok egész üldözött gyülekezetéről azt írja az ige, hogy elmentek és hirdették az igét. Ebben nem volt hiba. De a kemény, a kritikus helyre egy ember ment el, és ez Fülöp. Nagyon nehéz terep, nagyon kemény emberek, nem egyszerű fogadtatás várható ott. Mégis mit látunk? Hogyan terjed Isten igéje? Sok akadályba ütközött Fülöp? Egyáltalán nem. Egyáltalán nem. Hát ezt olvastuk, 6. vers. A sokasság egy szívvel és egy lélekkel figyelt arra, amit Fülöp mondott nekik, amikor hallgatták őt. Hát hogy lehet ez, hogy elmegy Fülöp egy ennyire terhelt, nehéz, komoly helyre? És a sokasság egy szívvel és lélekkel hallgatja őt, és Samária befogadja az Isten igét. Hogy lehet ez? Hát úgy, hogy komolyan kellett volna venni az urat, és oda menni, ahova ő mondja. És akkor nem csak Fülöp élte volna át az, hogy ha komolyan veszem az urat, akkor az ige megy, mint kés a vajban. Ha azt mondja Jézus, hogy tanúim lesztek Jeruzsálemben, Júdeában és Samáriában, akkor bármilyen nehéznek is tűnik az a terep, működni fog, és Fülöp komolyan veszi Jézus szavait, az ige pedig hasít, mint kés a vajban, és Samária megtér. Óriási tanulság ez nekünk, Trinity gyülekezetnek. Ha valamit mond az Úr, bármilyen keménynek is tűnik is a terep, bármilyen terhelt is az, ahova Isten küldeni akar bennünket, menni kell, mert azért tudta Samária ilyen könnyedén befogadni az Isten igéjét, mert Isten előkészítette számukra a terepet. Hiába volt nagyon kemény ugar a tanítványok agyában Samária. Látszólag bevehetetlen, feltörhetetlen terep. De Jézus azt mondta, hogy menjetek oda, mert én elő fogom készíteni azt nektek. És amit én előkészítettem, ott nektek csak hirdetni kell azt, amit én rátok bíztam. Ezek tehát az előzmények. És láthatjuk is, hogy Fülöp hirdeti az igét, megtérnek az emberek, de a fejekben és a szívekben azért jó nagy kavarodás volt még. És erre a minta Simon a mágus. Simon a mágus hívővé válik. Simon egy varázsló. Mi a varázslóknak az elsődleges jellemzője? Itt ugye el tudunk szakadni a mesebeli élményeinktől, a csúcsos süvegtől, meg a varázspálcától. És ugye senki számára nem kérdéses, hogy varázslók, boszorkányok ma is léteznek, Debrecenben is léteznek, Debrecenben is működnek, és hatással vannak az emberekre. Mit csinál egy varázsló? Hatást gyakorol. A varázsló kapcsolatot tart a szellemvilággal, és a szellemvilágnak az erőit használja arra, hogy hatást gyakoroljon az emberek életére. A varázsló az, aki kapcsolatban van a szellemvilággal, csak nem azzal a részével, amelyre Isten engedélyt adna. Nem az Isten királyságában keresi a láthatatlan világot, hanem a másik oldalon, és mivel Isten királyságában nincsen közte, illetve a szellemi világban nincsen köztes állapot, vagy Isten királyságához tartozol, vagy ha nem oda, akkor a sátánnak a birodalmához. A varázsló az az ember, aki kapcsolatban van a szellemvilágnak a negatív, sötét részével, szerződést köt, paktumot köt, és ezzel az erővel hatást akar gyakorolni az emberek életére. Ez a varázsló. Ez a varázsló hívővé lesz. Van jogunk megkérdőjelezni, hogy hívő lett? Nincs. Mert azt olvassuk, hogy Simon hívővé lett, és megkeresztelkedett. Hívővé lett. Most egyelőre maradjunk ennyiben, aztán majd szépen kibomlik előttünk ez a történet. A varázsló hatást akar gyakorolni. És amikor hatást gyakorol, az emberek elámulnak tőle. Na nézzük, Abcsel 8.9.11, ezt olvastuk. Élt abban a városban már azelőtt is egy Simon nevű férfi, aki varázslással foglalkozott, és ámulatba ejtette Samária népét, mert hatalmasnak mondta magát. A város apraja nagyja hallgatott rá, és azt mondták, ő az Isten hatalmasnak nevezett ereje. Hallgattak rá, mert varázslásával már jó ideje ámulatban tartotta őket. Az emberek, akik körülvesznek bennünket, mindannyian vágynak a szellemi világnak a megtapasztalására. Akár tudatosan, akár tudattalanul. Akár bevallják ezt önmaguknak, akár nem. Vágynak a láthatatlanra, vágynak a szellemvilágnak a megtapasztalására. És el is mennek olyan emberekhez, akitől remélik ezt a megtapasztalást. Varázslók, boszorkányok, jövendőmondók, jósok, asztrológusok, sorskorrektorok és a többi. Itt vannak közöttünk, itt élnek Debrecenben. És az emberek meg fogják keresni őket. Mire vágyik egy ember, amikor a szellemvilággal kapcsolatba akar kerülni? Mit tesz egy jós? Mit tesz egy jövendőmondó? Hát azt, ami a neve. Azt a felelősséget vállalja, és azzal kecsegtet, hogy bepillantást engedek neked a jövőbe. Mit csinál egy varázsló? Mit csinál egy jós vagy boszorkány? Azt mondja, hogy olyan hatalmat gyakorlok én, és olyan hatalmat tudok rád ruházni, amivel befolyásolni tudod a jövődet, amivel hatást tudsz gyakorolni az életed fölött, amivel irányba tudod állítani az életedet. Na ki ne vágyna ezekre? Ki ne akarná az életét irányítani? Ki ne akarná azt mondani, hogy nem akarok többet sodródni, irányítani akarom az életemet, hogy normálisan működjön. Nem mindenki ugyanezt akarja? Hát dehogy nem. Fel fognak venni arra a munkahelyre? Tudhatom, hogy szerelmes lesz belém az, aki szeretném, hogy szerelmes legyen belém? El fog hagyni a férjem, hogyha megcsalom? Mellettem marad a feleségem, hogyha félrelépek? Mennek az emberek, és keresik a szellemvilágot, keresik azt a hatalmat, amivel bepillanthatnak a láthatatlanba, ahova egyébként nem láthatnak be, mert láthatatlan. És azoknál az embereknél keresik, akik olyan jelenségeket tudnak produkálni, ami az embereket ámulatba ejti. És ez az, ami Simonnak nagyon jól működött. Annyira jól működött, hogy egész Samária hallgatott rá. Itt valószínűleg nem az egész területről van szó, hanem a fővárosról, Samáriáról. De hát egy fővárosnyi ember volt a hatása alatt. Simon jeleket tudott tenni. Simon hatást tudott gyakorolni. Simon olyan jelenségeket produkált, amitől az embereknek leesett az álla, és ezért bizalmat szavaztak neki. És hallgattak rá. Itt még egy rövid magyarázatot be kell szúrnom a samáriaiaknak a lelkéhez, hangulatához. A samáriaiak zsidónak gondolták magukat, csak a zsidók nem tartották őket annak. Valamikor a történelem folyamán, amikor ennyire borzasztóan megromlott közöttük a kapcsolat, akkor a samáriaiak úgy döntöttek, hogy az ószövetségi szent iratok közül csak Mózes 5 könyvét tartják elfogadhatónak. Az ő szent könyvük ezért a Tóra maradt, Mózes 5 könyve. És miután nem hagyták őket a júdeai zsidók, hogy segítsenek a város és a templom helyreállításában, azt mondták, hogy na, akkor mi nem közösködünk veletek, és a legmagasabb hegyüknek a tetején, a bizonyos Garizim hegyén felépítettek maguknak egy templomot. Itt vágták el magukat a zsidóságtól, mert a zsidóság számára a templom Jeruzsálemben az maga a világ közepe. Teológiailag a templom az a világ közepe, hiszen az az Isten trónja. Ha bárki máshol próbál meg közeledni Istenhez, az ennél fogva egy idegen Isten tisztel. Na érzitek, hogy mennyire nagy zavar lehetett a fejekben? Zsidónak gondoljuk magunkat, de nem engednek Jeruzsálembe. Van egy saját templomunk, egy fél szent könyvünk, és itt van egy ember, akiről úgy tűnik, hogy képviseli az Istent. Nem azt mondták, hogy valamilyen idegen Istennek a nevével illették őt. Ő az Isten ereje, Jahvénak az ereje. A mi Istenünknek a hatalmas ereje, egy kiemelkedően nagy próféta. És ámulatban tartja őket, lenyűgözi mindaz, amit tesz. Ez a Simon hívővé lesz, és megkeresztelkedik, vagyis bemerítkezik. És aztán kisvártatva, egy kritikus pillanatban, ezt olvassuk, 18-19. vers. Amikor látta Simon, hogy az apostolok kézrátételével adatik a lélek, pénzt ajánlott fel nekik, és így szólt: adjátok meg nekem is ezt a hatalmat, hogy akire ráteszem a kezemet, az vegye a szent lelket. Na hát ezen a ponton bukik ki Simonból, hogy mennyire adta át az életét Krisztusnak. Hogy mennyire igaz az, hogy ő hívővé lett. Nem azt mondja az apostoloknak, hogy adjátok meg nekem is ezt a lelket. Én is az Isten szent lelkét akarom. Hanem azt mondja, hogy adjátok meg nekem is a hatalmat. Mert mi volt ő? Varázsló volt. Mit tett? Hatalmat gyakorolt. Uralmat gyakorolt az emberek élete fölött. Simon, a hívő, nem a lelket akarta, hanem hatalmat akart magának az emberek fölött. Hatást akar gyakorolni az emberekre. Testvéreim, a simoni lelkület bent van a ma keresztény gyülekezeteiben is. Ugyanez a lelkület. Mert lehet, hogy van olyan, aki nem jósnőhöz fog elmenni, nem rontáslevevőhöz, jóshoz vagy varázslóhoz, hanem el fog jönni a gyülekezetbe. Úgy tűnik, hogy hívő. Úgy tűnik, hogy minden rendben van vele. Velünk együtt él itt a gyülekezetben. Feláll, leül, dicsőít, felemeli a kezét, elmegy, imádkozik. Megszólalásig olyan, mint egy Krisztus követő. Ami megkülönbözteti a tanítványt attól, aki magát hívőnek nevezi, az az, hogy Istenből mire vágyik. Mert a tanítvány az az Istenre vágyik, Istenre magára, és minél jobban ismeri Istent, annál kevésbé vágyik az áldásokra, a jelenségekre, a megtapasztalásokra, annál inkább vágyik magára, az Úrra, az Istenre. És rövidebb vagy hosszabb távon, de ki fog bukni, hogy mi van a szívedben igazából, hogy az Istenre vágysz, a lélekre vágysz arra, hogy betöltekezz az Isten lelkével, vagy egy eszközre vágysz csupán, ami javít az életeden. Simon nem a kapcsolatra vágyott. Nem azt mondta, hogy adjátok nekem is a lelket, hanem a hatalomra vágyott. Nem a kapcsolatra vágyott, hanem akart egy eszközt, amivel az életét jobbá teheti. Na itt kell nagyon vizsgálnunk a szívünket. Kell nekünk egy eszköz, hogy az életünk jobban prosperáljon, hogy anyagilag előrébb jussunk, hogy egészségesebbek legyünk, hogy kiegyensúlyozottabbak legyünk. Ez mind-mind olyan, ami egy eszköz által elérhető. És persze mi is fogunk imádkozni gyarapodásért, gyógyulásért, etc., de nem egy eszköz Isten a számunkra, amivel hatást gyakorolhatunk az életünkre, hanem az Úr, akitől arra vágyunk, hogy jöjj és hadd legyek veled. Legyél te a mindenem. Óriási a különbség, és nagyon kell vizsgálnod a szívedet, és nagyon kell vizsgálnom a szívemet, hogy Isten egy eszköz-e a számodra, vagy pedig az Úr. Nagyon nem mindegy. Mit akart Simon? Hatalmat, eszközt. És mit adtak az apostolok? A lélekkel való betöltekezést, a kapcsolatot. Menjünk tovább. Simon nem életváltozást akart, csupán egy új életstílust. Bármennyire is szavazunk neki jó indulatból bizalmat, az egész magatartása elárulja őt. Megtér Samária egész vidéke. Megtér az egész főváros. Mindenki Krisztus követőjévé válik, befogadják az evangéliumot. Simon, aki eddig a hatalmat gyakorolta fölöttük, mit lát hirtelen? Azt látja, hogy megérkezett valaki, akinek nagyobb a hatalma. Azt látja, hogy azok a csodák és jelek, amiket ő tett, eltörpülnek amellett, amiket Fülöp tesz. Mert mit olvastunk? Azt olvastunk, hogy ámulatba ejtette Samária népét. Aztán azt olvastuk, hogy ámulatban tartotta Samária népét. Folyamatosan csodálták őt az emberek, és jöttek hozzá, hogy hatást gyakoroljon az életükre. És aztán mit olvasunk? Hogy Simon ámulatba esett, amikor hallgatja és látja Fülöpöt. Amikor a varázslót már valaki képes ámulatba ejteni, akkor a varázsló úgy érzi, hogy ez egy nálam hatalmasabb erő. Amikor a varázsló ámulatba esik, az azt jelenti, hogy itt van valaki nálam nagyobb. És egyszer csak azt mondja Simon, hogy hát itt van valami nálam nagyobb. És később kibukik belőle, hogy nekem is kell ez a hatalom. Nem lehet nem észrevenni ebben a számítást. Hogy Simon elkezd kalkulálni. Megjelent egy nálam nagyobb. Hatalmat gyakorol. Hát akkor legyünk keresztények. Ez nekem is kell. Én sem akarok lemaradni erről a vonatról. Álljunk be ebbe a sodorvonalba, de nem lehet nem észrevenni a számítást, hogy aztán egy adott pillanatban azt mondja Simon, hogy na most akkor vissza akarok kerülni arra a helyre, ahonnan kiestem. Kell nekem is ez a nagyobb hatalom. És látszik, és nyilvánvalóvá válik, hogy Simon nem akart életváltozást, mert nem változott semmit az élete, hanem amikor úgy tűnt, hogy az egész város életstílust vált, innentől kezdve nem Simon hívők vagyunk, hanem Jézus hívők, akkor Simon is azt mondja, hogy oké, beállok ebbe az életstílusba. Magára veszi a kereszténynek a formális, kereszténységnek a formális részét. Ezért mondom, hogy vizsgáld a szívedet, mert nem azt jelenti kereszténynek lenni, hogy vasárnap 10-kor belépsz ezen az ajtón, leülsz, kávézol, dicsőítesz, felemeled a kezed, hanem azt jelenti, hogy hagyod, hogy az élő Isten változtasson az életeden. Na, ezt szeretném most illusztrálni nektek. Amikor Krisztus követőjévé válsz, akkor azt mondja Jézus a tékozló fiúról szóló példázatában, hogy felismered azt, hogy olyan messzire eltávolodtál az atyától, hogy alig találod a hazavezető utat, de amikor megtalálod, akkor az atya vár téged, befogad, és leveszi rólad azt a mocskos, koszos ruhát, amit az Isten nélküli életedben képes voltál magadra venni. Amikor eljut az ember az Isten képmására alkotott teremtmény a moslékos vájukig, és éhezik, és felismeri, hogy hát haza tudnék menni az atyához, akkor az atyának az első gondolata erre az, hogy vegyétek le róla a mocskos ruhát, és adjatok rá tiszta ruhát, és gyűrűt az ujjára. Na most, amikor valaki a kereszténységet csak pusztán, mint egy életstílust akarja gyakorolni, akkor az ahhoz hasonló, hogy van valakinek egy ilyen mocskos ruhája, kezdetben fehérnek indul, aztán egy idő után láthatóan nem fehér. Ugye? Látszik, hogy nem fehér? Jó. Nem kis munka volt egyébként összekoszolni. Na most, Simonnál az történt, hogy életváltozást nem akart. Nem a kapcsolatra vágyott, hogy gyere, Uram, és tegyél meg bennem bármit, hanem a hatalomra, egy eszközre vágyott, hogy valahogy javítgassak az én életemen. És mivel nem a kapcsolatra vágyott, és nem az életváltozásra, csak magára vette a kereszténységet, mint egy életstílust, az körülbelül így nézett ki, hogy jövök koszosan, mocskosan, magamra veszem az életstílust, ami hát láthatóan szép, és jól néz ki, csak egy idő után mindenki számára nyilvánvalóvá válik, hogy ez alatt, az életstílus alatt ott van a régi természet. Ott van a régi, át nem adott élet. Rebi, látszik, hogy koszos a póló a zakóm alatt? Ugye, hogy látszik? Johanna, látszik, hogy koszos a pólóm? Olyan messziről is látszik? Teó, látszik, hogy koszos a pólom? Azt mondja az ige, Jézus a tékozló fiú példázatában, hogy hazatért a fiú a moslékos vájú mellől, a disznók legeltetéséből. És az atyának az első dolga az az, hogy vegyétek le róla a mocskos ruhát, mert bűzlik. Mert az én házamnak nem ez az illata. Mert ezzel a ebben a ruhában itthon nem lehet. Vegyétek le róla a koszosat, ne bűzölögjön itt nekem, olyan ruhát adjatok rá, ami az én házamhoz méltó. Na most Simonról abban a pillanatban, amikor egy eszközt akar magának, hogy az életét javítgassa és olyan irányba terelje, amilyenben ő akarja, hirtelen kivillan, hogy ott van alatta a régi élete, ami semmiben nem változott. Ez az élet nem Krisztusé, nem vette le a régi életét, nem adta át Krisztusnak. Az ilyen ember bent van a gyülekezetben, de időről időre valahogy azt mondja, hogy nagyon erős a bukéja. Aztán persze vannak, akik megtanulják ezt leplezni, de valószínű, hogy csak idő kérdése, hogy mikor bukkan ki a régi természet. És itt nem arról van szó, hogy mindannyian küzdünk az óemberünkkel, és az időről időre egyszer csak előtérbe tolul, hanem arról van szó, amikor valaki nem akarja átadni az életét, nem adja át, hanem magára veszi a keresztény élet stílust. Miért mondom ezt? Azért, mert a 22-24. Versben ezt olvassuk. Péter így szól hozzá, térj meg tehát a gonoszságodból, és könyörögj az Úrhoz, hát ha megbocsátja neked szíved szándékát, mert látom, hogy a keserű irítség és a gonoszság fogságába estél. Na, ha nekem azt mondanál valaki, hogy térj meg barátom, mert gonosz vagy és irígy, láthatóan nem adtad át az életedet, hát mi lenne az első gondolatod? Jövök az Úrhoz térdre borulva, hogy Uram, bocsáss meg nekem, változtasd meg az életemet. Simon ezt mondja? Nem azt mondja, meg se szólítja az Urat. Azt mondja, hogy könyörögjetek, értem, hogy semmi se szálljon rám abból, amit mondtatok. Van itt kapcsolat az élő Istennel? Nincsen. Akkor ez milyen megtérés volt? Semmilyen. Simon azt gondolta magáról, hogy hívő. A saját előzetes tapasztalatai és élet gyakorlata miatt azt mondta, hogy nekem hatalom kell az életembe, mert a varázslók, a jósok, a jövendőmondók, a boszorkányok, minden ezoterikus vonal fel fogja ajánlani neked annak a lehetőségét, hogy te magad állítsd irányba az életedet, azzal a hatalommal, amit mi becsatornázunk az életedbe a negatív szellemvilágból. Csak ez úgy, ahogy van hazugság, becsapás, mert az ember függő lény. Istentől függünk. Ha megengeded, hogy bejöjjön a láthatatlan világ az életedbe Istenen kívül, abban a pillanatban elkötelezted magadat annak az erőnek. És az nem kérdés, hogy te vagy-e nagyobb erejű, vagy a szellemvilág, a sátán. Egy ideig úgy tűnik, hogy hatalmat kaptál arra, hogy irányba állítsd az életedet. Aztán egy idő után ez a hatalom megragad, és akkor már nem nagyon nehéz kiragadni a kezedet a kezéből. Mert jogot formál az életedre. De mindegyik úgy tűnik, hogy nem kell elköteleződnöd. Te magad válogatod meg az Istenedet. Te mondod meg, hogy milyen irányba akarsz menni, és mi megadjuk hozzá a szellemi hatalmat. Mit mond ehhez képest Isten? Azt mondja, hogy gyere hozzám. Én vagyok az Atya. Én gondoskodom rólad. De ahhoz oda kell szánnod az egész életedet. Ahhoz át kell adnod nekem az életedet, és a régi életedet le kell tenni, le kell venni. Ezt mondja Pál apostol, Római Levél 12. fejezet 1.-2. vers. Kérlek azért titeket, testvéreim, az Isten irgalmasságára, hogy okos Isten tiszteletként szánjátok oda magatokat élő, szent, Istennek tetsző áldozatul, és ne igazodjatok a világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata. Egy hívő számára mindig ez a kérdés. Nem az, hogy te hogyan fogod különböző praktikákkal irányítani az életedet, hanem az a kérdés, hogy mi az Isten akarata. Ezt keressük. És végül. Simon nem vágyott a gyülekezeti közösségre, csak arra az erőre, ami ott elérhető. Ez a három jellemző tipikusan megjelenhet egy gyülekezetben. Amikor valaki Istenre, mint egy eszközre vágyik, hogy ő uralja, és majd irányba állítja az életét. Hogyha valaki nem hajlandó változtatni az életén, és beengedni Istent, hogy levegye a régi életét, és újat adjon. Nem életváltoztatást akar, csak egy új életstílust magára venni. És ezek az emberek mindig kiderül, hogy a kívülállóságnak a felsőbb rendőrségi tudatával szemlélik a gyülekezetet. Ezt még egyszer kihangsúlyozom. Amikor valaki nem vágyik a gyülekezeti közösségre, hanem csak külső szemlélő, az abban a felsőbb rendőrségi tudatban ringatja önmagát, hogy hát én fel tudom mérni ebben a közösségben a dinamikákat. Én látom, hogy ezek hogy működnek. Tehát én nem tartozom közéjük. Itt vagyok, de én nem vagyok olyan, mint ők. Na hát Simonnal tipikusan ez történt meg. Nem kellett neki a gyülekezeti közösség. De persze az az erő, ami ott elérhető a gyülekezetben, az igen. Samária befogadja az Isten igéjét. Életek változnak meg. Csodák történnek. A Trinity befogadja az Isten igéjét. És életek változnak meg. És csodákat élünk át. És azt láthatja, aki ide bejön közénk, hogy mi állandóan arról beszélünk, hogy történnek a csodák. És akkor elgondolkodnak ezek az emberek, hogy hú, hát ez nekem is kell. Hát a csodákra én is vágyom. Hát erre az erőre, amiről itt ti beszéltek, ez nekem is kell. Csak Simon hozzáállásából kiderül, hogy az erő kellett volna neki, de a gyülekezet nem. Na utoljára ezt fogom illusztrálni. Gyere kérlek, Győző, Attila, István, Feri, István, gyertek kérlek. Ti lesztek Samária népe. Álljatok oda, kérlek. És Robi és Ernő, ti lesztek Péter és János, az apostolok. Gyertek, kérlek. Mit tesz Péter és János? Ők a gyülekezet vezetői. Eljönnek Samáriába, akik befogadták az igét, hogy rájuk tegyék a kezüket, és ezek az emberek vegyék a szent lelket. És jönnek az apostolok, gyertek, és tegyétek rájuk a kezeteket, hogy végre vegyék a szent lelket. Így van, így van. Rájuk teszik a kezüket, veszik a szent lelket. És mit olvasunk? Még maradjatok, tegyétek rájuk a kezüket. Ezt olvassuk, 17.-18. vers. Akkor rájuk tették a kezüket, és részesültek a Szentlélek ajándékában. Amikor látta Simon, hogy az apostolok kézrátételével adatik a lélek, pénzt ajánlott nekik. Na most, nem véletlenül hívtam őket ki ide, hogy plasztikus legyen, lássuk, ki hol áll, ki hol helyezkedik el. Az apostolok, picit fordulja, így, te is, a gyülekezethez mennek, Simon pedig ezt látja. Mire következtethetünk ebből? Simonra már rátették a kezüket? Nem. Hol van Simon a gyülekezethez képest? Én vagyok Simon. Mert hogyha képes arra, hogy lássa őket, és végignézi, hogy itt mi történik, akkor az azt jelenti, hogy ő nincs benne. Nem belülről éli át ezeket, nem azzal az alázattal, hogy én ide tartozom, és gyertek Péter és János, rám is tegyétek rám a kezeteket, hanem nézi ezt az egész folyamatot kívülről, és azt mondja, aha, na ez az erő kell nekem, hogy újra nagy lehessek, hogy én irányíthassak, hogy az én kezemben legyen az erő, hogy nálam legyen a hatalom. A gyülekezeti közösséghez tartozni alázat kell. Köszönöm szépen, foglaljátok helyet. A gyülekezeti közösséghez tartozni alázat kell. És az nem működik úgy, hogy csak vágysz arra az erőre, ami kívülről olyan hatalmasnak tűnik, ahol életek változnak meg bent, ahol emberi életek szabadulnak meg bent a gyülekezetben. Hát barátaim, tudjátok ugye, hogy ez az erő, ez bent a gyülekezetben érhető el, mert az Isten gyülekezete az Istennek a földi trónusa, ahol Isten jelen van. Úgyhogy, miért adtam azt a címet a mai igehirdetésnek, hogy térj meg? Azért, mert hogyha felismertél bármit ezen a mai délelőttön, e három hozzáállás közül, ha bármelyiknek is csak az árnyékát érzed magadra vetülni, akkor meg kell térned belőle. Haza kell jönnöd az atyához, vissza kell jönnöd. Le kell tenned ezt a hozzáállást, le kell venned a régi életedet, és a kereszténységet nem csak mint egy életstílust magadra venni, mert jó a zene, mert kellemes a társaság, mert olyan csodaszerű dolgok történnek itt bent. Az Istent meg kell, fel kell hagynod azzal a magatartással, hogy Istenre úgy gondolj, mint egy eszközre, amivel majd te irányba állítod az életedet. Vágyjál a kapcsolatra az élő Istennel. Hagyd, hogy Isten elvegye a régi életedet teljesen, maradéktalanul, és gyere be az Isten népe közé. Mert a csodák és az életváltozás ott elérhető. Amen. Az Isten tisztelet után az irodában elérhető leszek olyan 10 percig. Ha bárki szeretne imádkozni bármiért ezek közül a témák közül, akkor jöjjön bátran. Szeretnék veletek imádkozni. Ha úgy vagy itt most érdeklődőként, vendégként, hogy az életed még nem az Úré, akkor azért. Ha úgy vagy itt, mint a gyülekezet tagja, és felismerted magadban, hogy nem vagy elég alázatos, hogy nem adtad át az életedet életváltozásra, akkor azért. Gyertek, ott leszek, és imádkozom. Ha több idő, mint 10 perc, akkor természetesen több ideig ott maradok. De 10 percig biztos, hogy ott leszek, gyertek bátran. Most pedig álljunk fel, és ezért fogunk imádkozni. Örökkévaló Atyánk, hálásak vagyunk neked a te igédért, amely éles, mint a kétélű kard, amivel megsebzel, de be is kötözöl. Hálásak vagyunk neked, Atyánk, hogy te igazsággal és kegyelemmel jössz hozzánk, és soha nem akarjuk megspórolni az igazságot, mert az igazság az, ami megtisztít bennünket. És köszönjük, hogy amikor felismerjük az igazságot, és bűnbánattal jövünk hozzád, akkor te kegyelmet adsz. Atyán, köszönjük azt a kiváltságot, hogy ehhez a gyülekezethez tartozunk. Köszönjük, hogy te nem egy eszköz vagy, hanem a király. Mi nem hatalmat akarunk magunknak, hanem a veled való kapcsolatot. Nem pusztán magunkra akarjuk ölteni a kereszténységet, mint egy stílust, hanem azt akarjuk, Úrunk, hogy törj be az életünkbe, és változtass. Változtass, hogy minden, ami nem tőled való, az kikerüljön onnan. És amit te akarsz felépíteni bennünk, az pedig fel tud építeni. Atyánk, meghajtjuk a térdünket előtted, a gyülekezet ura előtt, a szentek közössége előtt, mert te vagy a király, és te vagy ennek a gyülekezetnek az ura. Kérünk, formáld úgy a mi közösségünket, hogy senkiben még az árnyéka se legyen ezeknek, amiről most beszéltünk. Hogy mindenki elkötelezett tanítvány legyen. Hogy senki ne elégedjen meg azzal, hogy hívőnek mondja magát, hanem mindenki legyen a te odaszánt követőd. Hallgass meg, kérünk Jézusért. Amen.